Erős várom Istenünk! Sziasztok, fiatalok! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünket kezdjük a 410-es számú énekünkkel. Evangélikus énekeskönyvünk 410-es énekét énekeljük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön a 10-es számú liturgiát énekeljük. Énekes könyvünk 62. oldalán található a 10-es számú liturgia.
Kegyelmed, Uram, betölti a földet, a te törvényedre taníts meg engem. Teljes szívvel esedezem orcád előtt. Könyörülj rajtam igéd szerint. Meggondoltam utaimat, A te bizonyságodhoz tévítettem lábaimat.
Dicsőség az Isten.
Bíznak, azoknak ereje megújul. Szárnyak elnek, mint a sas, futnak, és nem lankadnak el, járnak, és nem fáradnak el. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk! Megvallom, és bánom irgalmas Istenem, hogy sokszor engedtem a kísértésnek, és eltértem igéttől. Ne vessel engem gyengeségem miatt, hanem támogass kegyelmeddel az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Dicsőség a magasságban Istennek, békesség.
Adj nekünk bűnbocsánatot és békességet, hogy megtisztuljunk a bűntől, és benned bízó szívvel szolgáljon neked. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Szent Háromság után 21. vasárnapra rendelt igét fennállva hallgassa meg a gyülekezet, melyet megírva találunk, először Ámosz könyvének a 8. fejezetében, annak 11. verstől a 12-ig, majd János evangéliumának 20. fejezetétől a 30. verstől a 31-ig a következőképpen. Jön majd olyan idő, így szól az én Uram az Úr, amikor éhséget bocsátok a földre. Nem kenyérre fognak éhezni, és nem vízre fognak szomjazni, hanem az Úr igéjének hallgatására. Támolyognak majd tengertől tengerig, és északtól keletig. Bolyonganak, és keresik az Úr igéjét, de nem találják. János evangéliumából folytatom. Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért irattattak meg, hogy higgyétek. Jézus a Krisztus, az Isten fia, és a hitben életetek legyen az ő nevében. Mondjuk el együtt közösen az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől,
született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a holtra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isteni Atyán, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszen az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkön Teri szeretne bizonyságot tenni. Parancsolják.
Szeretettel üdvözlök mindenkit. Nagyon nehezen szántam rá magam, mert először is önkritikát kellett gyakorolnom ahhoz, hogy ezt a lépést megtegyem, mert nagyon nehéz kimondani, de az, hogy megtértem, az egy dolog. De több, az este elgondolkoztam azon, hogy mióta nem fogadom el az Úr tanácsait, az igéit, és rá kellett döbbennem, hogy talán az utolsó Úrral való dolgom a Pilis Csabai hétvége volt, amikor megértem a családommal azt a hétvégét, és hiába kaptuk a jeleket, hiába mondta Isten, hogy ez nem jó úton vezet, kellett kapnom egy nagy pofont most 3 hete, ahhoz, hogy megint észhez térjek, de ez a pofon se rázott fel abból, hogy valami hiányzik a lelkemből, pedig éjjelente, amikor felkelek, összeszorult gyomorra, és ráz a hideg, és azt mondom, hogy hol a gyerekem, vagy hogy miért nem kapok áldást az életemben úgy, mint az első 2 évben megélhettem az Istennel való közösséget, akkor egyszerűen becsuktam a szemem, és nem akartam arra gondolni, hogy valami vagy valaki hiányzik az életemből. Mert az egy dolog, hogy elmegyek szolgálni, eszek, iszok, és ott vagyok napunk, elment egy napunk. De viszont nagyon rá kellett döbbennem a 3 hét alatt, hogy ez nem jó. És Isten megint a pokol mélyére küldött érzelmileg, mert Elizabeth lányunk elszökött otthonról, és hát idézőjelbe a szerelem nevébe, nem ismerjük a fiút, nem ismerjük az életvitelét, de a Facebookon, ami életkép lejön, egy szülő nem kívánja ezt a gyerekének. És nagyon oda kellett most ez alatt a 3 hét alatt préselődnünk az Úrhoz. Például azt is nagyon sajnálom, hogy Barna most nincs itt velem, és pedig rábíztam, nem mondtam, hogy gyere, azt sem mondtam, hogy ne gyere. reménykedtem, hogy eljön meghallgatni a bizonyságtételemet, mert ottól nagyon nagy a feszültség köztük. De viszont most a pár napban tényleg tudunk beszélni ezekről a dolgokról, hogy nem kerülünk olyan mélypontra, úgy, mint amikor a kislányunk meghalt, hogy egyszerűen vádaskodtunk egymás ellen. És hogy nem estem depresszióba, ez egy SMS-nek köszönhető, egyik éjszaka is felkeltem. Nagyon régen volt félelemérzetem, de most pár napja megint úgy érzem, hogy mi van, ha mindig jönnek a rossz kérdések, a rossz gondolatok. És nem akarom tudomásul venni azt, hogy vést hagyok még mindig magamon, ahhoz, hogy az ördög beférkőzzön a gondolataimba, a lelkembe, a testembe. Pedig itt a Földön megélem ezt a poklot, akkor hogyan tudja kiabálni az Úrhoz, hogy Uram, segíts rajtam, mert esendő ember vagyok, és valamit nagyon elrontottunk. Ha Elizabeth így tudott bennünket hagyni, se szó, se lesz. Vagy az, hogy nem kérdezi meg a telefonba azt, hogy anyu jól vagy. Ő nem tudja azt átérezni, hogy milyen az, amikor csörög a telefon, és én nem tudom, hogy most egyszerűen mit fogok hallani a telefon végéről. Hogy megölték, nem ölték, nem ilyen életet szántam neki. De viszont most az Isten arra tanít ez alatt a pár nap alatt, hogy tényleg úgy imádkozzak érte, ahogy az első év, az első szeretet tüzébe. Ne úgy, mint anya, hanem mint Isten félő gyermeke. És erre nagyon nehezen döbbentem rá. Kellett ez a pofon ahhoz, hogy megint az Úrhoz találjak, mert eljövök, és eljöttem Isten tiszteletre, és nagyon sokat megkérdeztem magamtól, Uram, én mit keresek itt, ha egyszerűen nem fogadom el az útmutatásodat. Nagyon régen volt a Biblia a kezembe, az útmutató, de most, amióta megint vissza akarok találni Istenhez, az az első, hogy elkérem az útmutatást. Elkérem az útmutatást. Apó, merítek erőt, hogy a nappalok elmenjenek, és éjszaka ne jöjjenek a rossz gondolataim az eszembe. Ne féltsem annyira Elizabethet, meg a saját biztonságunkat, mert nem tudom, hogy milyen darás részlegben nyújtunk bele. És van egy 2 éves gyerek, akit megmutatott Isten, hogy Mózest is majmolom, hogy őt jobban szeretem, mint Isten. És rá kellett döbbennem, hogyha Mózes nem akarom elrontani, akkor tényleg, hogy Isten elég kell vezetnem őt. Nem az, hogy Isten tiszteletre nem hordom, mert szégyellem, hogy hiszt is, vagy őt vágja magát, hisz ezt is elrontottuk. Elrontottuk Elizabethet, mikor megvallta nyíltan a gyülekezet előtt, hogy megtért, és nem foglalkoztunk a lelki világával. Nem segítettük az Úrhoz. Elfogadtuk, hogy megtért, és kész. Nem tudtunk ezzel mit kezdeni, sem én, sem van. És én ezért nagyon szégyellem magam, hogy Elizabethnek meg kellett tennie ezt a lépést velünk szembe, és Istennel szembe, mert szerintem Elizabeth ugyanúgy elfordult az Úrtól, mint mi. És nem tudom, hogy ilyen messziről az az SMS neki mennyit segít, ami nekem segített akkor éjszaka. Azt írt az egyik lelki testvérem, az Úr azt ígérte, Isten vagyok a közelben, de Isten vagyok a távolban is. Ez ad reményt, és valamelyik este is tényleg tiszta szívből, mint Isten gyermeke, úgy imádkoztam a családomért, Elizabethért, és utána jött a rossz gondolat, mert hazudni akartam, Elizabeth, mondtam, hogyha felhív Elizabeth, akkor hazudok neki valamit. És nagyon rég, a cigány misszió meg tudja mondani, hogy én nagyon rég szolgáltam velük úgy, hogy testileg, lelkileg azt mondom, hogy igen, az Úré akarok lenni. De most már nem szeretném elhagyni az Urat, és tényleg csak benne van bizodalma. Ez a 3 hét megmutatta, hogy emberekben nem bízhatok. A rendőrségen bolondnak néztek, egy héten 3-szor is elmentem, és nem foglalkoztak vele, hogy én mit mondok, mert azt mondták, hogy 18 éves szabad akaratából elment. És ha bármi rossz történik vele, akkor csak utána fognak foglalkozni vele. És az egyik 24-én éjszaka is fent voltam, és azt mondtam, hogy hazudni fogok a telefonban. De reggel megint az útmutatásába megígérte nekem az Úr, hogy aki eltévedt, haza engedi. Aki rá van szorulva, oda fog állni mellé. És ebben tudok bízni csak, meg abban, hogy a gyülekezet szeret annyira, hogy imádkozik Elizabethért és a mi lelki üdvösségünkért, hogy ne veszítsük el Isten, és hogy tudjunk tényleg úgy szolgálni neki, hogy ne harag legyen a szívemben emberek felé, mert mikor a másik lányom Dina, nem tudom, hogy hogy volt, mint volt, nem is érdekel már ez az ügy, nem kapta meg a munkát a játszóházban, mi csak azt láttuk, hogy velkődik otthon, nem tudtunk neki mit segíteni, és minket ez nagyon bosszantott, és én is azt mondtam, hogy a játszócsapat dolgozói mind sunyiba döntöttek, hogy mi annyit megérdemeltünk volna, hogy legalább szülőknek szóljanak. Nem tudom, hogyan tudok nekik segíteni, de egyet viszont tudok, és Barnárt is nagyon sajnálom, hogy elhagyta a gyülekezetet, de nagyon tudok most már értük úgy imádkozni, hogy tényleg teljes tiszta szívemből, de ehhez ezt a poklot meg kell járnom, hogy tényleg azt mondjam, hogy az Úrhoz tudok fohászkodni, de teljes szívből. És nem csak, hogy rutinból ülök Isten tisztelet alatt, nem csak azért megyek el szolgálni, mert jól akarom lakni, vagy egy napot eltöltök örökzállás nélkül, hanem azért, hogy tényleg az Úr gyermeke vagyok. És arra kérem a gyülekezetet, hogy imádkozzon a családomért. Köszönöm.
Köszönöm. Isten tiszteletünket folytassuk a 408-as számú énekünk eléneklésével. 408-as éneket énekeljük. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk igehirdetési alapigéjét úgy, ahogy írva találjuk Pál apostol Timóteus az írott második levelében, annak harmadik fejezetében, a 14. verstől a 17. a következőképpen. Isten igéjét tehát, Timóteushoz írott második levélből olvassam a harmadik fejezet 14. versétől. Így szól Isten igéje. De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál. Tudván, kiktől tanultad. Mivel gyermekségettől ismered a szent írásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged, az üdvösségre, a Krisztus Jézusba vetett hit által. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Amen. Mert Isten igéje. Kedves testvéreim, ez a vasárnap, az egyház esküvőjében a Biblia vasárnap nevet kapta. Ma az egész világon, vagy nagyon sok helyen arra a könyvre, vagy arra a könyvtárra emlékeznek sokan, amelyet Biblia néven illetünk, és amely könyv a világon a legtöbb nyelvre lett lefordítva, a legnagyobb példányszámban megjelent könyv a világon, és amelyről egyébként sokan úgy gondolják, hogy ismerik, sokan úgy gondolják, hogy vesznek erőt, hogy kritizálásra alkalmas könyv, vagy úgy gondolják, hogy elég erősek ahhoz, vagy ismeretük van ahhoz, hogy a Biblia kritikát vegyék elő, és próbálják leleplezni a Szentírást. A teljes írás Istentől ihletett, olvassuk ebben az ige szakaszban, amit Pál apostol Timóteus az írott. Persze van, aki azt mondja, hogy ha egy írás magáról mondja ezt, akkor nyilván nem hiteles, mert hogy a Biblia mondja magáról, hogy Istentől ihletett, hát ő magára mondja ezt. És amikor föltették ezt valakinek, ezt a kérdést egyszer, egy teológusnak, hogy ha a Szentírás tesz magáról egy bizonyságot, hogy Istentől ihletett, akkor milyen alapja lehet ennek? Mondta ez az ember, hogy valóban, hogyha a racionalitás alapján maradunk, és azt mondjuk, hogy a Szentírás azt mondja magáról, hogy Istentől ihletett, akkor mondhatjuk azt, hogy ezt nem fogadjuk el. De az a rengeteg ember, és lehet milliókat mondani, aki Jézus Krisztus halála feltámadása után élt ezen a világon, és találkozott ezzel a Szentírással, ezeknek a millióknak az élete a bizonyíték arra néz, hogy Istentől ihletett írás ez, mert hogy millióknak az életét fordította meg, millióknak az életét befolyásolta ez a könyv, amely az Istentől ihletett. Megváltoztatta az emberek életét, új életet adott neki, és mindez azért történt, mert a Szentírást a kezükbe vették, a Szentírás igéje elkezdett működni a szívükben, mert az ige, az Isten szava, az élő és ható, az működik. Nem csupán egy emberi szó, hanem egy olyan szó, amely alapvetően ige, amely cselekszik az ember életében. Amikor bejön az ember fülén keresztül az agyába, és az ember fölfogja, az ott elkezd működni, élő és ható. És elkezdi formálni az embernek a gondolkodását. És aztán csak a gondolkodását, hanem az értelmét, érzelmét, akaratát, az egész személyiségét befolyásolja az embernek. Mert ez Istennek a szava. Betűk, amelyek maga a Szentírás mondja egyébként szintén magáról, hogy a betűk azok voltak. Aki csak a szöveget nézi, aki csak a betűt nézi, az a halállal találkozik. De az Isten szent lelke az, amely megeleveníti ezeket a betűket, ezeket a szavakat. Erre biztatja Pál apostol Timóteus, hogy az Isten szent lelke pedig most bennünket kér, hogy maradj meg abban, amit tanultál, maradj meg abban, amit megismertél, az Isten szavát, amit hallottál, amit a szívedbe véstél, ami bement a füleden, amit földolgoztál az agyaddal, és ami ott elérkezett a szívedbe. Maradjál meg abban. Maradj meg abban, amit az Úr lelke végzett benned, mert hogy olvassuk a felolvasott igeszakasz előtti versekben, hogy vannak, akik aztán meg akarnak téveszteni. 13. vers, hogy gonosz emberek és ámítók pedig még tovább mennek oroszban, tévejegve és másokat is megtévesztve. Mert aki oda talál az Isten közelébe, akit az Isten megvált, megújítja az életét, az pillanatokon belül találkozik az ördög csábításával, tévútra vezető mesterkedésével. Jönnek az ámítók. Jönnek, amik tönkreteszik azt, amit az Isten felépített az ember életében. Teri is erről beszélt most az imént. Kapott valamit, ami az nagyon nagy érték volt a számára, megfeledkezett róla, és persze az ördög kilopta a szívéből azt, hogy benne. Ezért mondja Pál apostol Timóteusnak, és a Szentlélek pedig nekünk, hogy ne engedjétek, hogy azt, amit az Isten belehelyezett a szívetekbe, azt valaki kiraboljon, maradj meg abban. Kísértések, visszályok és megtévesztők, álmítók mindig lesznek, akik el akarják fordítani a figyelmedet, tekintetedet, akik el akarják vinni az életedet erről az alapról, Isten igéjéről. Megmaradni abban, amit az Isten kíművelt, megmaradni abban, amit az Isten elvégzett az ember életében, az idővel, energiával és pénzzel jár. Az embernek oda kell tenni az egész életét. Oda kell szentelni az idejét, az energiáját, meg az anyagi lehetőségeit is. De sokan estek csapdába, amikor azt gondolták, hogy nem választom azt, amit az Isten mutat nekem, mert éppen most van egy jó munkám. És hogyha ezt a jó munkát elvégzem, akkor mennyi pénzem lesz? És akkor, hogyha sok pénzem lesz, akkor mindent meg tudok csinálni. És közben az Isten meg el akart végezni valamit az életében. Ezért tudnunk kell, hogy időt, energiát, anyagiakat is feláldozva kell az Isten akaratát keresni. Mert egyébként jönnek az ámítók, a megtévesztők, és tönkreteszik a saját életünket, meg azoknak az életét, akik ránk vannak bízva, a környezetünk életét. Timóteus életében is tanulással járt, majd bizonyosságra jutott, mert hisz, olvassuk az igében, és ismerjük Timóteusnak az életét, hogy az ő életében az édesanyja és a nagymamája nagyon nagy hatással volt. És most egy keresztelő is lesz ez a mai Isten tiszteleten. Megkereszteljük Rozit, amikor itt van a családja, itt vannak a szülők, a keresztszülők, a nagyszülők, és itt van a gyülekezet is. Nagyon fontos tudnunk az aktuális kérdés, mert arra hivatkozik Pál apostol is Timóteusra nézve, hogy amit a gyermekkorodban megtanultál, a gyermekkorodban tapasztaltál anyától, meg a nagyanyától, meg azoktól, akik az Isten gyermekei voltak, adták az Isten igéjét számodra. Az bejutott a füleden keresztül az agyadba, dolgoztat, szívedben érlelődött. És aztán eljutottál oda, hogy aztán híven lett belőle. Tehát Timóteust a szülei, a nagyszülei vitték a megismerés felé, és jól látni ebben a szakaszban, hogy Isten miként használja az igéjét. Tanítják az Isten igéjét. És tanulják az Isten igéjét. Olyan jól látni, hogy ott van az anya, a nagymama, és ott van a kis Timóteus. Tanítják Isten igéjét, és van, aki hallgatja és tanulja Isten igéjét. Nagyon fontos ez. Aztán, amit megtanult, az minőségi változáson meg keresztül. Bizonyossága lesz benne. Most már nem csak az anyám és nagyanyám mondta nekem, hanem tudom, hogy az Isten szava ez az én szívemben. És az Isten szavaként veszi, bizonyosságként. Minőségi változás ez, most már nem külső ismeret csupán, hanem egy belső bizonyosság lesz az ember szívében. Nem csupán azért, mert azt mondta a lelkész, vagy azt mondta az anyám, hanem azért, mert tudom, hogy ez valóság. Mert az Isten szent lelke tette bennem bizonyossággal. És az a felülről jövő hit, az Isten ajándéka, az, ami aztán megkoronázza ezt az egészet, amikor hallom, bizonyosság lesz bennem, és az Isten adja a hitet, amivel aztán kiteljesedik az egész, amiért van ez amiért küldte Isten az ő szavát, igéjét, hogy az ember élete megváltozzon, megújuljon, visszaforduljon oda, ahová az Isten a teremtésben azt tette. Isten ajándéka tehát a hit, amit megelőz a család és a gyülekezet feladata. Rozi életében is, nektek szülőknek, meg keresztszülőknek, meg nagyszülőknek, és a gyülekezetnek is, hisz Rozi sem most van először a gyülekezetben, most hallja először a gyülekezetet énekelni, vagy látja az életét, és ki tudja, hogy ennek a picin gyermeknek a fejében már hogyan formálódnak a gondolatok, mindig titok számomra, amikor néztem akár a saját gyerekeimet, vagy az unokáimat, hogy vajon mit értenek meg ebből a világból. Mi azt hiszik, hogy nem értenek még semmit, lehet, hogy mindent értenek, csak mi nem tudják magukat kifejezni. És mondják, hogy debuták vagytok, hogy így gügyögtök nekem, miért nem beszéltek normálisan velem, és tudatjátok velem, hogy mi a helyzet ebben a világban. Tehát nem tudjuk, hogy a gyerekek hogyan gondolkoznak erről, de biztos vagyok benne, hogy óriási nyomot hagy egy picin gyermek életében az, ha látja egy közösségnek az életét. Ha látja azt, hogy hogyan jönnek össze szeretett közösségben, hogyan énekelnek együtt, hogyan hallgatják az Istennek az igéjét. Tehát a család és a gyülekezet feladata nem csak szavakban, hanem az élet vitellel, az élet mintával is bizonyságot tegyenek Istenről. Erre biztat bennünket a Szentírás is, amikor azt mondja, hogy legyetek példánképei anyáinak. Legyetek példaképei azoknak, akik rátok bízattak. nyilván a szülőknek a gyerekek, nagyszülőknek az unokák, gyülekezetnek a gyülekezet környezete, legyetek példányképei, hogy rátok tekintve Istent láthassák meg, az Istennek a rendjét láthassák meg. És hát ennek eszköze, hogy példánykép legyen az ember, vagy példakép legyen az ember, ennek eszköze a Szentírás, amely, ahogy mondtam az imént is, Istentől ihletett. Istentől ihletett írat, amelyről megint sokan vitatkoznak, hogy az Isten ihletés hogyan, mert szeretnénk megérteni, hogyan ihletett az Isten embereket, hogyan lett az leírva, hogyan lehet az itt most előttünk, hány változáson ment keresztül, fordították magyarra, persze előtte még latinra, aztán latinból magyarra, meg görögre, aztán görögből magyarra. Mennyi változás, mennyi fordítás, mennyi perdítés lehet ebben, hogy lehet az Isten ihletett szava, ami most előttünk van, hiszen akár a Károli fordítás is különbözik a néhány helyen az új fordítással, most akkor mi a helyzet? És éppen ez az ihletettség az, ami magyarázhatott arra, hogy hogyan fogadhatjuk ezt Isten szavaként, mert hogy nem a betű, nem a leírt szöveg az Istentől ihletettség, hanem itt az Isten, annak az írónak, akik írták a Szentírást, adott a szívébe egy gondolat, hogy írja le Isten szent lelke vezetésével. És hogyha végignézzük a Szentírást, nézzük a prófétákat, hány olyan proféta van Jézus Krisztus profécia van Jézus Krisztus eljöveteléről, amely már tudjuk, hogy beteljesült, de amikor azt kapta a szívébe a proféta, hát halvány sejtelme sem lehetett arról, hisz évszázadok a később következett be. De fogta és leírta azt az ihletett szöveget, mert az Isten szent lelke adta számára. És amikor Ezékiel, vagy akármelyik prófét, aki jó előre az eljövendő időszak felé írt proféciákat, hát honnan tudhatta azt, hogy mire vonatkozik? De azért, mert az Isten a szívébe helyezte, leírta. És hát az ihletettségnek a másik oldala az, hogy az Isten szent lelke által lesz valósággal az ember számára. Amikor kezedbe veszed a Szentírást, amit évszázadokkal ezelőtt megírtak a proféták vagy az apostolok, akkor az Isten szent lelke tudja számodra is megmagyarázni azt, hogy mit akart az Isten ott elmondani. És olyan megdöbbentő azzal szembesülni, hogy emberek azt mondják, hogy ismerem a Bibliát, de sokszor találkoztam emberekkel, akik azt mondták magukról, hogy én már ismerem a Bibliát, én már kiolvastam a Bibliát. Mindig lehet tudni, hogy ilyesmit már mondani, annak halvány sejtelme sincs arra, hogy a Szentírás az valójában micsoda. A Szentírás nem lehet kiolvasni. A Szentírás nem lehet azt mondani, hogy megismertem. Zimányi Józsi bácsi, aki nagyon komoly lelki munkát végzett, világszerte hallgatták a kazettáit, sokszor megfordult közöttünk is, és ő mondta ezt, hiszen 50 évig szolgált lelkészként, és az már azért egy tetemes időszak, egy fél évszázadon keresztül az Isten igéjét hirdetni, prédikálni. És azt mondta, és magam is úgy látom, hogy amikor ugyanaz az ige előkerül az ember életében, különböző pillanatokban, ugyanaz az ige más üzenettel bír. A szavak ugyanazok. A szavak ugyanazok, viszont az üzenet, amikor Isten szent lelke ezeken a szavakon át, az vadonatúj lehet. Valaki éppen a gyülekezetünkben volt így, amikor elmentünk egy Pilis Csabai hétre, és megnézte a programot, és azt mondja, hogy tékozló fiú története. Ezerszer hallottam. Szeretett volna már megtérni. Szeretett volna átadni az életét az Úr Jézus Krisztusnak. És akkor azt mondja, megint ez az ige, ezt ismerem, akkor megint nem lesz változás az életemben, mert megint ez az ismert ige szakasz van előttünk. És a hét derekán egyszer csak az Isten szent lelke világosságot gyújtott a szívében. Azon az igény keresztül, amit egyébként már kívülről tudott, amiről többször hallott ige hirdetést. De akkor abban a pillanatban, azon a héten, annak a hétnek a derekán volt az Isten szent lelke, vagy az őszi olyan helyzetben, hogy az Isten szent lelke bele tudta helyezni az üzenetét. Jó látni azt, hogy az Isten szent lelke megtalálja az ember azokon az igéken keresztül, amit már egyébként talán nagyon ismertek is. Tehát Isten adta a lelkét, hogy leírják, és Isten adja a lelkét, hogy aztán megismerhessük az Úr üzenetét. És jól látni, hogy Pál írja, hogy ennek funkciója van. Tehát az Isten az ihletett ige, az nem önmagáért van csupán. Rengeteg mindent elvégül az ember életében. Felsorolja Pál apostol Timóteusnak, és persze az Isten szent lelke most, de nekünk is tudatosítani szeretné, hogy hasznos a tanításra. Hasznos az ismeret szerzésre. A Szentíráson keresztül ismerheted meg azt, hogy kicsoda az Isten. az Istennek mi a terve, mi a rendje erre a világra nézve. Hogyan alkotta az Isten ezt a világot, és hogyan tervezte ennek a világnak az életét, az Isten, az ember Istenhez való viszonyát. Hasznos a feddésre. Azt mondja az ige, hogy feddeni lehet ezzel. Alapvetően a rossz útat élet ember, az Isten akaratával eltávolodott ember megigazítására alkalmas. Egy-egy ige szakasz, egy-egy ige vers az eltévedt embert, vagy a tévejgő embert helyre tudja pofozni. Persze ez a feddés nem az, amikor kézbe veszem a Szentírást, és elkezdem kopogtatni az emberek fejét, és dobálózok a Szentírás igékkel, hanem az a feddés, amikor az Isten szent lelke megérteti az emberrel, hol kanyarodott el az életet. Szembesített, tükör lehet. Megmutathatja, hogy hányodán áll az élete Istennel, hányodán áll az emberekkel. Aztán ott van az igém, hogy hasznos a jobbításra, eszköz a Szentírás, a megszentelődés útján való haladásra. Eszköz lehet az Isten kezében, egy-egy ember életében kiteljesíteni azt, amit eltervezett benne. Ha figyel rá. Megint terít hozom elő, hogy mondta, hogy az útmutató. Van egy bibliolvasó útmutató, ami az evangélikus egyházban sokszorosításra kerül, több egyház használja, a református testvérek használják a bibliolvasó kalauzt, mindegy, hogy milyen rend szerint olvassa az ember, csak legyen egy rend, legyen egy bibliolvasás, amikor az Isten tudja megjobbítani az embernek az életét, amikor tudja vezetni a megszentelődés útján. Egy-egy élethelyzetben útmutatást ad. És nem csak akkor, amikor tragédia van, nem csak akkor, amikor nyomorúságba került az ember, hanem akkor, amikor jól megy a dolga, amikor tudja irányítani az embernek az életét, hogy kikerülje ezeket a csapdákat, vagy ezeket a tragédiákat. Az Isten tehát szeretne vezetni a megszentelődés útján, az igazságra való neveléssel. Mert az Úr szeretné, hogyha a tanulás bizonyságot hozhatna az életedbe. Szeretne az Isten, hogyha a Szentírás tanulmányozása közben eljöhetne a bizonyosság az életedben, és ez a bizonyosság elhozhatna a bölcsességet. Mint ahogy Timóteus életében is így haladt a folyamat. Tanulás, bizonyosság, bölcsesség és hit. Így teljesült ki az életében a Szentírás üzenete, a Szentírás lényege. De csak a hit által, a Jézus Krisztusról vetett hit által, azon a hiten keresztül tudja az Isten megmutatni a feddést, a jobbítást, a megszentelődés útját. És ezt azért teszi, ahogy az utolsó versben olvassuk, azért teszi, mert szeretné bennünket tökéletes emberként felkészítettnek látni. Az Efezusi levél nemrégiben volt igehirdetése alapig, amikor arról volt szó, hogy némelyeket adott apostolokul, profétákul, tanítókul, evangélistákul, hogy felkészítsék a szenteket, felkészítsék azokat, akiket az Isten elhívott, félretett magának, akiket a szolgálatába akar állítani, hogy aztán építsék Krisztusnak a testét. És ki a saját adottságainak megfelelően, olyan jól olvasni abban az igében, hogy ki a saját adottságainak megfelelően, egybefonódva dolgozik azon, hogy növekedjék, és Krisztus teste pedig épüljön. Erről van itt is szó, amikor azt mondja az ige, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. A jó cselekvése nem a humánus, nem az emberies. A jó cselekedet az, amikor az Isten szavát hallom, és azt cselekszem. Lehet, hogy az sokszor éppen nem humánus, mert nem simogatja az ember buksiát a nyomorúságban, hanem mellbevág. Lehet, hogy a depresszióban lévő embernek nem egyféle bátorítást nyújt, nem egyféle pozitív gondolkodást ad, hanem éppen belevág ott a legfájdalmasabb részbe, de az adja a gyógyulást. Tehát az Isten szeretne bennünket jó cselekedetre felkészíteni, úgy, hogy tökéletesek legyünk. Most ez a tökéletesség az, ami sokakat tévútra visz, amikor arról beszélünk, hogy Isten megváltott bennünket, megigazított, örök életet adott, bűnbocsánatot adott, és ezért nekem örök életem van, és nincs kárhoztatásom. Sokan azt gondolják, hogy akkor perfekcionisták vagyunk, ami azt jelenti, hogy most már egyszer s mindenkorra tökéletessé lettünk, és nincs bűn az életünkben. Ez nem igaz. Nem igaz, mert az óemberi természet még, megint terít idézem, köszönöm, hogy bizonyságot tettél most, és jó alapanyag lehetett az ige hirdetésben is, hogy rést hagy az ember az életén. És azon a résen keresztül bejön a kísértő. És a kísértő teszi tönkre az embernek az életét. Teszi tönkre, mert az óemberi természet még nem pusztult el. az új természet növekszik, az új természet, ha tápláljuk, akkor erősödik, de az emberi természeten keresztül még bejöhet a kísértő, és rombolhatja az embernek az életét. Az Isten azt szeretné, hogyha egyre kevesebb rés lenne. Az Isten azt szeretné, hogyha egyre erősebb lehetne az új természet az ember életében. De sohasem jutunk el arra a tökéletességre, hogy a bűn már nekünk nem jelenthetne kísértést. Viszont a mennyek ország az üdösség felől nézve, Jézus Krisztusért nekem tökéletes bűnbocsánatom van. 100%-ig megigazított ember. Jézus érdeméért, aki a Golgotai kereszten halt meg azért, hogy nekem ez az igazságom meglegyen. De az én oldalamról nézve, ezernyi kísértés és kívánság van az életemben, ami elvonja tőle. És hogyha engedek ezeknek a kísértéseknek, kívánságoknak, akkor jön a kísértő és tönkreteszi az ember életét, az én életemet is. Tehát nem vagyunk perfekcionisták, nem mondjuk azt, hogy tökéletesek lettünk, de ki a maga helyén, abban a helyzetben, amiben van, legyen tökéletes. Kinek-kinek milyen adottsága van, ahogy az Efezusi levélben is olvasunk. Ki a adottságainak megfelelően törekedjen arra, hogy a legtökéletesebb legyen abban. Minden jó cselekedetre felkészített. Isten ezt szeretné. Ezért adta kezünkbe a Szentírást, és itt Szentírás vasárnapján, a Biblia vasárnapján ezért helyezte elénk, hogy az egész, a teljes írás Istentől ihletett. És alkalmas arra, hogy tanuljunk belőle, alkalmas arra, hogy bizonyosságot szerezzünk belőle, alkalmas az arra, hogy bölcsét legyen bennünket, alkalmas arra, hogy kiműveljen bennünk a Jézus Krisztusban való hitet. Tehát egy pólya, amelyben ott van Jézus Krisztus. Ezt a pólyát azon ki kell bontani, hogy meglássuk Jézus bennünk. Isten ihlette, Isten szent lelke által íratta, és mi, te is, meg én is, az Isten szent lelke által láthatjuk meg belőle Isten szavát, Isten magát. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy a te szereteted, a te kegyelmed magadhoz szorít, odaszorít a te kegyelmedhez, a kegyelmi trónusodhoz, ahol az életnek a forrása van számunkra. Áld meg bennünket, Urunk, nehézségünkben, nyomorúságunkban. Áld meg bennünket akkor, amikor jól megy a sorunk, amikor örvendezünk, hogy soha meg ne feledkezzünk arról, hogy neked terved van az életünkkel, és te szeretnéd szabaddal irányítani az életünket. Adj nyitott szívet, nyitott elmét, add meg, hogy egész életünk, érzelmünk, értelmünk, akaratunk ott lehessen a te kezedben, és belőle vehessük azt, ami életünket gazdagítja. Szeretnénk, Urunk, tanulni, szeretnénk bizonyságot venni felőled, szeretnénk a tőled kapott hittel megélni azt az életet, amit elénk adsz. Így vígy bennünket, Urunk, a földi életben kísértések, kívánságok közepette, és menjen el hívásod felé az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Kérletem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben istentiszteletünket megtartjuk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk vasárnap istentiszteletre. Kérletem a testvéreknek, hogy a mai istentiszteleten keresztelő is lesz. A keresztelés legyen a testvérek szívén, hordozók imádságban, picin gyermeket, szüleit, keresztszüleit, az egész családot, hogy valóban jó bizonyságok lehessenek, meg mindnyáján lehessünk az ő életében. Kérhetem, hogy a mai vasárnap, mai napunkon elindulunk egy kérdő csendes hétre. Kérem a testvéreket, hogy hordozzák imádságban azokat, akiket ott leszünk. Ezen a héten Malik Peti is, én is szolgálni fogunk ezen a héten. Legyen a testvérek szívén az, hogy az Isten igéje az elérhessen az emberek szívéhez rajtunk keresztül is, hogy átítassa a mi szívünket is, és az üzenet átjöhessen. Hirdetem a testvéreknek, hogy lesz másik férfi hét is november végén, de november végén lesz ifjúsági hétvége, és erre lehet jelentkezni, az ifjúsági hétvégére. Máté, gyűjtöd a jelentkezéseket? Tehát Máténál lehet jelentkezni az ifjúsági hétvégékre, pontos információt Máté majd fogadni a testvéreknek. Fontos az imádság levél is, ami a hírlevelünkön, a mai bulletinunkon is, ott hordozok imádságon azokat, akik kérték, hogy legyen szívünkön az ő életük. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, éppen volt kezdetben, úgy legyen most és mindörökkön örökké. Amen. Keresztelőre készülve a 296-os énekünk első versét énekeljük. 296-os ének első verse. Békesség néktek! Feltámadott Urunknak ezzel a szavával köszöntelek benneteket, amikor azzal a céllal jöttetek ma az Isten tiszteletre, ezt a picin gyermeket a keresztség áldásában részesítjük. Hallgassátok meg a gyermekek evangéliumát. Kisgyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye, de a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta nékik: engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. És ölébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg ezt a gyermeket is, bejövetelét, kimenetelét mostantól mindörökké. Amen. Testvéreim az Úrban, Krisztus Urunk mennybe menetel előtt ezt mondta tanítványainak: nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, azt az igét, amit erre az alkalomra választottam, amely igét megírva Pál apostol Tituszhoz írott levelében találjuk annak harmadik fejezetében, az ötödik versben a következőképpen. Így szól tehát Isten igéje hozzánk a Tituszhoz írott levélből. Isten az ő irgalmából üdvözített minket az újjászületés és a megújulás fürdőjével, a Szentlélek által. Amen. Ez Isten igéje. Tessenek helyet foglalni. Kedves szülők, keresztszülők, kedves ünneplő gyülekezet, meg hát kedves Rozi, bár, mint ahogy mondtam, azért nem tudom, hogy mennyit értenek a picin gyermekek abból, mi történik körülöttük, de én hiszem, hogy sok mindent megéreznek, főleg akkor, amikor az Isten cselekszik körülöttük. Nem először van már Rozita az Isten tiszteleten, már otthonosan érezheti magát a templomban, a gyülekezetben. Megszokott alkalom számára az Isten tisztelet, de nem csak az Isten tisztelet az alkalom annak, hogy a gyermeket tanítsuk, mint ahogy Timóteusról is beszélt Pál apostol, hanem a gyülekezeten kívül a család, a személyes bizonyságtétel, az édesanyának és az édesapának a bizonyságtétele. Ezért szól hozzánk az új igéje, a keresztelés ünnepén, hogy ezen az ünnepen üdvösségről, Isten üdvözítő tervéről szeretne velünk beszélni. Isten igéje azt mondja, hogy ő eltervezte az ember felől az üdvösséget. Üdvözíteni akarja a világot. és ő ezért mindent megtett. Nikodémusnak mondja Jézus, hogy víztől és lélektől kell újonnan születned, mert ha nem születsz újjá víztől és lélektől, akkor nem lesz semmi között sem az Isten országához. Ha nincs meg ez az újjászületés az életedben. Aki hallja az én szavamat, és hisz abban, aki engem elküldött, annak örök élete van, mondja Jézus Krisztus. Ezt mondja Jézus, a Szentírás nyelvezetében az Isten igéje, az sokszor a víz képében jelenik meg. És amikor azt olvassuk az igében, hogy a víz a Szentlélek fürdője, akkor az Isten igéjéről beszél a Szentírás. Amikor most megkereszteljük ezt a picin gyermeket, nem a jánosi keresség vize, H2O-ja jelenik itt meg, hanem az Isten igéjének a fürdőjébe szeretnénk beletenni ezt a gyermeket. Hogy megismerje, bizonyosságot szerezzen, és aztán higgyen abban az Úr Jézus Krisztusban, akit az Isten elküldött feléje. Tehát az Isten igéjének bőven áradó folyamába szeretnénk belehelyezni most Rozit. Hogy ez az ige, ez az üdvösségét, az örök üdvösségét kimunkálhassa. És erre van szükségünk nekünk is az életünk megéléséhez. És így kedves szülők és kedves szülők, ti sem tudtok, keresztülők, nem tudtok Isten igéjének fürdője nélkül jó bizonysággá lenni gyermekeitek életében. Akkor, ha ti fürödtök Istennek az igéjében, és ő meg tud tisztítani benneteket, akkor lehettek jó bizonyossággá Rozinak az életében, a többi gyermeketek életében is. Felelősség terhelődik szülőkre, keresztülőkre, nagyszülőkre. Felelősség terhelődik a gyülekezetre is, hogy az Isten igéje, az újjászületés fürdője elérje ezt a gyermeket is, és mindenkit, aki körülöttünk van, aki ránk bízatott. Amit Isten szent lelke tehet, azt megtette. Elküldte az igét, elküldte a szent lelket, elküldte mindazt, amire nekünk szükségünk van. Nem mi irányítjuk ezeket a helyzeteket, de az Isten szent lelke adja a lehetőséget. Ezért nektek is fontos, hogy ami az élet és a halál kérdésében fontos egy ember számára, az ennek a gyermeknek is az ismeretébe kerülhessen. Örök életről, örök halálról van szó. Nem csupán a földi létünk, hanem az eljövendő ország ennek a tétje. Isten irgalmából, kegyelméről szól ez az ige. Arról a szeretetről, ami lehajolt hozzánk az emberekhez, azért, hogy teljes életet éljünk. Hogy kibontakozhasson az, amit az Isten eltervezett felülünk. Ennek a picin leánynak, Rozinak felkínálja Isten azt a legnagyobbat, amit csak kínálhat az ember számára. Itt a keresztségben az ő éltető igéjének fürdőjét, hogy az aztán valóság lehessen az életében bizonyosság és hit gyanánt. Amen. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, mennyei atyánk, aki ennek a gyermeknek is életet adtál, és Jézus Krisztus által az üdvösségét is kimunkáltad, árazd reá szent lelkedet, Urunk. Ébresz benne élő hitet és igazi szeretetet, hogy ellen tudjon állni a bűnnek és minden kísértésnek. Téged pedig mindennél jobban szerethessen az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Kedves szülők, keresztülők, testvérem az Úr Jézus Krisztusban, amikor most Urunk rendelése szerint megkereszteljük ezt a gyermeket, tegyetek vallást hitetekről, minden keresztény hitvallása az apostoli hitvallás alapján. Kérdem tőletek, hisztek-e Istenben, mindenható mennyei atyánkban, mennynek és földnek teremtőjében, Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban és megváltónkban, hisztek-e megszentelő Szentlélekben egy keresztény anyaszent egyházat? Hisztek-e? Akarjátok-e, hogy ez a gyermek a szent keresztség áldásában részesedjen? Akarjátok-e? Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével hívő keresztényi nevelitek ezt a gyermeket? Vállaljátok-e? Mi legyen a gyermek neve? Anna Rozária. Megkeresztellek téged az atyának. Fiúnak, Isten kérek. Nagy áldott lényes napon. Fend át a picit. Áldjon meg titeket, ami mindenható mennyei atyánk, aki ezt a gyermeket az életetekbe adta. Gazdagítsa meg az életeteket vele, és vele együtt élhessétek át azt, amit eltervezett a ti életetekben. Tartson meg az ő szent lelke mostantól mindörökké. Amen. Adjunk hálát az Úrnak, csendesedjünk el egy imádságban. Istenünk, mennyei Atyám, köszönjük néked ezt a kicsin gyermeket, akinek te adtad az életét. Köszönjük, hogy szent kerességben gyermekeddé fogadod, megváltod, megadod néki a lehetőséget a bűntől és a haláltól való meneküléshez. Fiadban, az Úr Jézus Krisztusban elvégeztél mindent ahhoz, hogy az ő élete a tiéd lehessen. Köszönjük, Urunk, hogy így akarod megtartani a te népedet, és így gazdagítod egyházadat. Köszönjük, hogy szent igéd a kezünkben lehet. Köszönjük, hogy igéd a szívünkbe is kerülhet a bizonyosság által, a hit által. Áldj meg bennünket, Urunk, itt Biblia vasárnapján, hogy odafordulhassunk hozzád, és a szent írás a helyére kerülhessen az életünkben. Köszönöm, Uram, hogy sok ember életét megváltoztattad itt körülöttünk is. Hálát adok a szolgálókért, szolgálattevőkért, hogy meggazdagítottad, Urunk, egyházunkat, gyülekezetünket szolgálók sokasságával. Légy velünk, Urunk, szolgálat minden területén, tőled kapott bölcsességgel, tőled kapott erővel tudjuk azt végezni a te dicsőségedre. Hálás a szívem, Uram, hogy te ezt a világot szépnek és tökéletesnek alkottad. Bocsásd meg, Uram, hogy a bűn rombolja ezt a tökélyt. Bocsásd meg, Uram, hogy mi is hozzájárulunk ehhez. Adj világos látást, útmutatást. Add meg, hogy életünket oda tudjuk igazítani, hogy a megjobbítás útjára, a tökéletesedés útjára állhasson életünk. Légy azokkal is, Urunk, akiknek hatalmat adtál, gazdasági vagy politikai hatalmat. Add meg, hogy önfeláldozó élettel a rájuk bízottakért élhessenek. Így áld meg, Urunk, népünket, nemzetünket, hazánkat, vezetőinket, bárcsak mindegyikőjük a te akaratodban járó, téged követő, és a te áldásodat hordozó ember lehetne, hogy mi is így kaphatnánk áldást rajtuk keresztül is. Köszönöm, Uram, hogy te tudod megáldani az egyén életünket is benne, a házasságunkat, gyermeknevelésünket. Így kérlek, Urunk, most áld meg a Kovács családot, áld meg Rozit is ebben a családban, de áld meg mindannyiunk házasságát, gyermeknevelését, hisz tudjuk, saját bölcsességünkből nem sokra jutnánk, de veled együtt mindent megnyerhetünk, elérhetünk. Köszönjük, Urunk, hogy nincs olyan nehéz helyzet, olyan válság, amiből te ne hoznál ki jót, ne tudnád helyre tenni azt, amit mi elrontottunk. Így légy az Ádám családdal is, Urunk, te áld meg Lizát ott, ahol van. Add meg, hogy a te igéd ne vesszen ki a szívéből, hogy a gondolata ott lehessen te rajtad, és visszataláljon családhoz, te hozzád, hadd lehessen újra te örömmel teli szívű gyermekeddé. Köszönjük, Urunk, hogy így szeretnéd megáldani azokat, akik nevelődnek a családjaink körül, gyülekezet körül, add meg, hogy féltő szeretettel tudjuk körbevenni gyermekeinket. Így áld meg a gyerekórát is, Urunk, párhuzamosan az Isten tisztelettel. Add meg, hogy azok a gyerekek, akik most hallják a te igédet, azok Timóteus módjára tudjanak növekedni abban. Hálás a szívem, Uram, azért is, hogy nincs olyan nehéz helyzet, olyan lelki vagy gazdasági helyzet, amiben te ne tudnál megoldást adni. Így légy azokkal, akiknek nincs munkájuk, nem tudnak magukról gondoskodni, te elégítsd meg őket, Urunk, úgy, hogy hasznos munkához jussanak és megélhetéshez. Légy a hajléktalanokkal is, Urunk, itt a tél felé haladva, add meg, hogy segítségükre lehessünk. Ne feledkezzenek meg a magukról való gondoskodásról, te adj ehhez nekik lelkükben indítást. Áld meg bennünket, Urunk, a hétre, csendes hétre való utazásunkban. Légy azokkal, akik oda szánták az időt, az energiát. Add meg, hogy ez a hét meghozhassa a gyümölcsét mindannyiunk számára, te dicsőségedre. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Isten tiszteletünk befejezéseként énekeljük a 395-ös számú énekünket.